Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, testvérek, és imádkozzunk tovább az Úrhoz a 168. énekünk szavaival. A 168. dicséretünket mind a 4 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás könyvének 22. részéből olvassuk. Ézsaiás könyvének 22. részéből az első 14 versből. Ézsaiás könyvében a 22. rész első versétől így olvassuk Isten igéjét. Jövendőlés a látás völgye ellen. Mi lehet most, hogy mindenestül felmentél a házak tetejére? Te lármával teljes, zajos város, örvendező város. Megölötteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harcon hullottak el. Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek. Akik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire. Ezért mondom, ne nézzetek rejám, hadd kesergessen magamat sírással. Ne siessetek vigasztalni engem, népem leánya romlása felett, mert rémülésnek és eltapottatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregek urától, a látás völgyére, mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik. És Élám fölvette a tegeszt, és jő szekereken, emberekkel és lovagokkal, és Kír pajst mesztelenít. És lészen, hogy szép völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé, és fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő házának fegyverzetére, és meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét, és megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek, és árkot csináltok a két kőfal között a régi tó vizének, és nem tekintetek arra, aki ezt cselekvé, és aki régen elvégezé ezt, őt nem látjátok. És fölhív az Úr a seregek ura amonapon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha öltésére, és íme öröm és vigasság, barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. És megjelenté magát füleimben az seregek ura, meg nem bocsáttatik-e bűnt inéktek, amíg meg nem haltok, szól az Úr, a seregek ura. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, tegye áldottá szavát bennünk, hallgatóiban, és munkálja, hogy kövessük is az ő igéjét. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, seregeknek ura, ki parancsolsz a földi seregeknek, az ég seregeinek, a sátán seregeinek, a mennyei seregeknek, az egész mindenségnek. Hadd hajoljunk meg előtted alázattal, és hadd hódoljunk meg a te hatalmas színed előtt. Köszönjük te néked, hogy alázatot munkálsz a szívünkben ezen a mai napon is. Előtted való alázatot. Kérünk téged arra, hogy segíts elfordulni gőgösségünktől és büszkeségünket megtagadni, és valóban előtted leborulni. Valljuk, hogy egyedül te vagy arra méltó, hogy imádjunk téged és hódoljunk előtted. Köszönjük néked, Atya Isten, Fiú Isten és Szentlélek Isten, hogy te az alázatosokkal beszélsz, szólsz a szívükhöz, szólsz a lelkükhöz, és munkálkodsz bennük, egész életükben. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd engedjük, ma is elvégezd bennünk a te munkádat, illetve folytathasd, amit elkezdtél. Hadd teljesedjen ki életünkben megszentelő, újjászülő munkád. Kérünk téged arra, hogy a mi drága megváltónknak, a Krisztusnak érdeméért bánj velünk kegyelmesen és szeretettel, ahogy eddig is bántál. Valljuk, hogy nincs bennünk semmi, ami miatt minket szeretned kéne, egyedül a te fiadért, ő érte szeres minket ingyen. Köszönjük néked, hogy ma is így szólsz hozzánk, és így áldasz meg minket. Hadd várjuk, hadd esdjük a te áldásodat, Urunk. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg most a heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, két kérdés, és erre való választ és a tanítást hallgassuk meg. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Ige hirdetés előtt énekeljük testvérek a 151. énekünket. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 7. rész 8. versétől kezdődő igeszakaszból. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele 7. részében, a 8. verstől ezt olvassuk. Hát, ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam. Mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is, megszomorított titeket. Most örülök. Nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert íme, ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok-e dologban. Ha tehát írtam is néktek, nem a sértő miatt, nem a sértett miatt, hanem hogy nyilvánvaló legyen nálatok a mi irántatok való buzgóságunk az Isten előtt. Kedves testvérek, a mai világban nemigen találunk igazi szeretett közösségeket. Vannak családok, vannak rajongói klubok, vannak pártok, és egyéb ilyen-olyan körök, de ezek nem valódi szeretett közösségek a legtöbbször, hanem inkább érdekközösségek. Igazi szeretett közösségnek kellene lennie egy keresztény gyülekezetnek. A sátán azonban mindent elkövet, hogy a gyülekezetek se legyenek szeretett közösségek. Így volt ez régen is. A korintusi gyülekezetben is megjelentek némely hamis tanítók, akik egyrészt maguk hamis tanításait vitték oda, másrészt elkezdték vádolni Pált és munkatársait azzal, hogy annak a gyülekezetnek tagjait megrontják, bántalmazzák, becsapják. A korintusi hívők egy része hitelt adott ezeknek az embereknek, és meghallgatták a tévtanításaikat, és részben el is fogadták, másrészt pedig elfogadták a Pálék ellen mondott vádjaikat. Így aztán a Pál tanítása, illetve Pál és munkatársai személye ellen is fordultak. Az apostol mindenről később értesült, és el is ment személyesen Korintusba az ügy elrendezésére. Később azonban még írt egy levelet is a korintusiaknak. Ezt a levelet úgy emlegeti, hogy a könnyek közt írt levél, illetve így emlegetjük mi is. Ez a levél a korintusiakhoz nincs meg, Isten jónak látta, hogyha ez nem marad meg, de volt egy ilyen levél, amiben Az apostol félreérthetetlen állásfoglalást kért a korintusi gyülekezet tagjaitól, úgy a tanítása, mint saját személye és munkatársai személye vonatkozásában. Pál ezen levelét készhez vették a korintusiak, és aztán valamivel később megjelent közöttük Titus, Pál apostolnak a munkatársa, hogy tájékozódjon a levél nyomán kialakult új helyzetről. És azt a hírt hozta aztán Pál apostolnak, hogy a könnyek közt írt levele nyomán a korintusi hívők megszomorodtak, és szomorúságukban megbánták azt, hogy hitelt adtak azoknak a hamis tanítóknak, tanításaiknak és Pált és munkatársait illető hamis vádaknak is, és támogatták is azokat. Most bűnbánatot gyakoroltak, elhatárolódtak korábbi viselkedésüktől, és újat kezdtek, immár szívből vágyakoznak az apostol szavai, az apostol tanítása, az apostol személye után. Ennek a jó hírnek az átvétele után írta Pál a második korintusi levelet. Ezeket a szavakat, amiket most felolvastam. Nos, lássuk meg, testvérek, hogy miközben a sátán szét akarja verni a hívő emberek szeretett közösségét, az Úr éppen azt akarja helyreállítani. Mert az Úr azt kívánja, azt akarja, hogy az ő testeinek tagjai, kicsik, nagyok, öregek, fiatalok, szeressék egymást. Szeressék egymást. Nézzük most a kegyelem munkáját a korintusi hívők szeretett közösségének helyreállításában, és engedjük, hogy közben az Úr kegyelme ugye bennünk is munkálkodjon. Kezdjük onnan, testvéreim, hogy a kegyelem munkája a megszomorítás. Pál azt írja, hogy a korintusi hívők megszomorodtak, de Isten szerint szomorodtak meg. Vagyis Istenre vezeti vissza ezt a szomorúságukat. Úgy is volt, hogy Isten volt az, aki Pál apostol könnyek közt írt levelét felhasználta, és szomorúságot munkált annak olvasóiban. Afölött, hogy azok az emberek megtettek bizonyos dolgokat, illetve másokat meg elmulasztottak megtenni. De amit megtettek, illetve nem tettek meg, az vétek volt. Nem csak Pál ellen, sőt elsősorban nem Pál ellen, hanem Jézus Krisztus teste, a Krisztus teste, az egyház szeretet egysége ellen. A bizonyságtétel hitelessége ellen. Úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy kegyelem azért, hogy az Úr emiatt megszomorította ezeket az embereket. Kegyelem az, hogy emiatt az Úr megszomorította ezeket a korintusi hívőket. És kegyelem az, amikor Isten bennünket is megszomorít vétkeink miatt. Kegyelem ez, testvérek. Amikor az Úr megszomorít amiatt, hogy esetleg mi is vétünk, a Krisztus teste. A Krisztus testének, az egyháznak szeretett egysége ellen. Mert előfordulhat velünk is, hogy ezt megtesszük. És ezzel gátoljuk, hogy a gyülekezet Isten dicsőítésében egy legyen, és a bizonyságtétele hiteles és súlyos legyen abban a világban, ahol nekünk kell lenni. Nagy kegyelem az, testvérek, amikor nem csak ilyesféle bűneink miatt, hanem más egyéb bűneink miatt is Isten megszomorít bennünket. Mert ő nem általában szomorít meg, ezt nagyon fontos itt hangsúlyoznom, nem valami általános szomorúságot nemz az ember, hanem nagyon is konkrét bűnök, vétkek miatt szomorítja meg az embert. Engedjétek, hogy az Úr megszomorítson benneteket, amikor meg akar szomorítani. Csak engedjük, testvérek, ezt. Sőt, kérhetjük is, úgy, ahogy a puritánok, akiket szoktam emlegetni, kérték imádságban az Úrtól, hogy ajándékozza meg őket a könnyek ajándékával. Szomorítsa meg őket a bűneik miatt. Adjon nekik igazi bűnbánatot. Ha pedig az Úr, testvérek, vágyakozó emberekként, őt kérő emberekként, esetleg fel is szólít arra, hogy szomorodjunk meg, akkor meg még inkább igyekezzünk megszomorodni ami nagyon is konkrét bűneink miatt. Jakab apostol a könyve 4. részében, a 9. versben felszólítja a hívőket, hogy a ti örömötök szomorúságra forduljon. Jakab látta az elvilágiasodó hívő nőket és férfiakat, akiket parázna nőknek és férfiaknak nevez, és arra szólítja fel őket, hogy szomorodjanak meg, és az örömük szomorúságra és a nevetésük gyászra forduljon, mert hogy ezek az elvilágiasodó hívők nevettek és örvendeztek, pedig gyászos és siralmas folyamat zajlódott az életükben, ugyanis egyre inkább eltávolodtak az Úrtól, és nem az Úr szerint, hanem egyre inkább a világ szerint, a saját elképzeléseik, a saját vágyaik, a saját eszük, a világ elvárásai szerint kezdtek élni. Gőgösen, pénzéhesen, irigyen, képmutató módon élték a hívő életüket. Kezeiket bűnök mocskolták be, ahogy ott írja Jakab apostol, és közben örültek és nevetgéltek, mintha semmi baj nem lenne. Nos, felszólítja őket az Úr az apostol által, hogy a ti örömötök bizony szomorúságra forduljon, és a nevetésetek gyászra forduljon. Testvérek, az Úr minket is felszólít, ami bűneink miatt a megszomorodásra. És ha erre felszólít, akkor ne álljatok ennek ellene. Mert ha ellene álltok az Úr akaratának, amikor meg akar szomorítani, akkor a szent lelket szomorítjátok meg. Márpedig az apostol azt írja az Efézus levél 4. részében, hogy a szent lelket meg ne szomorítsuk. Amikor a szent lélek minket akar megszomorítani, akkor mi ne álljunk ellen annak kemény szívvel, mert akkor a szent lelket mi szomorítjuk meg, amiből nekünk nem sok hasznunk támad. Annál több kárunk és bajunk. Ha az Úr lelke szelíden és csöndesen minket megszomorodásra indít a saját konkrét bűneink miatt, akár a Krisztus teste ellen valók azok, akár más egyéb isteni törvény és útmutatás ellen valók, akkor ne álljunk ellen a léleknek, és engedjük, hogy megszomorítson bennünket, testvérek. Minden esetre, amikor erről beszélünk, hogy tudnék, Isten kegyelmesen megszomorít valakit, akkor egy olyan tanítást emlegetek itt a testvérek előtt, amivel manapság nem sokszor szoktunk találkozni. Leginkább ugyanis arról hallunk, hogy Isten nem szomorúságot munkál az ember szívébe, hanem éppen ellenkezőleg. Vigasságot, örömöt és derűt. Ezzel reklámozzák sokszor az Úr Jézust, hogy ő nem szomorít meg, hanem éppen ellenkezőleg boldog érzést csen az ember szívébe. Jöjjetek tehát Krisztushoz, ti szomorú emberek, ti elkeseredett emberek, ti tragikus sorsú emberek, mert Jézus majd vidám embereket kovácsol belőletek. Senki nem is tud benneteket olyan vidámmá tenni, mint Jézus. Testvérek, van ebben valami, hagyjuk meg, de ne felejtsük el, hogy az Úr olykor kegyelemből, szeretetből a bűneink miatt megszomorít bennünket. Megszomorít bennünket, és én most ezt szeretném aláhúzni. Nem szíve szerint szomorít, ahogy Jeremiás síralmai könyvében olvassuk, nem abban lelik Istennek a gyönyörűsége, hogy bennünket szomorú emberekké tegyen, de olykor, amikor erre szükség van, szükségünk van, akkor mégiscsak lelke által, igéj által megszomorít bennünket. Van egy másik fajta szomorúság is, Pál is megemlékezik erről, amit nem Isten vált ki, hanem a világ vált ki bennünk. Emberek váltanak ki bennünk. Esetleg mi magunk vagyunk az az ember, aki miatt megszomorodunk. De ez a világ szerinti szomorúság. Amikor hitetlen embertársaink esetleg becsapnak, ellenünk fordulnak, megcsalnak, szívtelenül, szeretetlenül, békíthetetlenül viselkednek, a vétkeinket fölemlegetik, és mit tudom én, mit csinálnak, és mondanak még ellenünk. Ilyenkor, ha emberek így bánnak velünk, akkor elszomorodunk. Vagy esetleg a magunk életében látunk egy-két dolgot, ami szerintünk se egészen úgy van, hogy az Úr akarja azt. És esetleg mardos minket valamiféle önvád, bánt a lelkiismeret, de több nem történik. Az a szomorúság, amit ember vált ki bennünk, testvérek, akár mi magunk önmagunkba, akár más emberek váltanak ki bennünk, ez nem azonos az Isten kegyelméből való megszomorodással. Az más. Az Isten úgy szomorít meg, hogy saját konkrét bűneink miatt tölti be szomorúsággal a mi szívünket, amikor erre úgy látja, hogy szükségünk van. Tehát a kegyelem munkája, hogy az Úr megszomorít. Az Úr megszomorít. De a kegyelem munkája másodszor, testvérek, az, hogy az Úrral együtt szomorkodhatunk. A korintusiak, amikor a saját vétkük miatt Isten indítására elszomorodtak, meg kellett értsék azt, hogy az Úr már előbb szomorkodott az ő gyülekezeti szeretetközösséget, keresztény egységet, megosztó és zavaró magatartásukon. Szomorkodásunkban tehát nem vagyunk egyedül, gondolhatták és érezhették ezt a korintusi hívők, mert amit mi tettünk és mondtunk, vagy amit nem tettünk és nem mondtunk, azok miatt az Úr már előbb megszomorodott. Tehát amikor mi elkezdünk szomorkodni, csak odállunk a fölöttünk és miattunk már előbb szomorkodó Úr mellé, és vele együtt szomorkodunk saját vétkeink fölött. Így van ez, testvérek, hogy amikor Isten kegyelemből megszomorít valakit, akkor az ember ebben a kegyelmi állapotban azon a vétkein szomorodik el, amin Isten már előbb elszomorodott, amikor ránézett. Kegyelmi állapot, amikor egy hívő ember elkezd szomorkodni azon bűnei fölött, amin az Úr már előbb szomorkodott, és van egy együtt szomorkodás az Úr és köztem. Az én nyomorult vétkeim és bűneim miatt. Testvérek, nem tudom, hogy is vagyunk mi ezzel a dologgal. Tudnilik, hogy egyrészt engedjük egyáltalán, hogy az Úr megszomorítson bennünket, másrészt fölfogjuk ezt a nagy titkot, hogy az Úr már szomorkodik fölöttünk, amikor mi elkezdünk szomorkodni magunk fölött. Nem tudom, ismerjük ezt az Úrral való együtt szomorkodást. Kétféle baj szokott előfordulni. Az egyik az, hogy nem az Úrral szomorkodunk együtt. Vagyis nem azon szomorkodunk, amin az Úr is szomorkodik, ha ránk néz. Szomorkodunk mi, de olyan dolgokon, amik miatt nem biztos, hogy szomorkodnunk kellene. Szomorkodunk a sikertelenségen, azon, hogy sok a munkánk, nincs időnk, eredménytelenek vagyunk ebben, abban, a vállalkozásunkban, rossz az időjárás, ilyen-olyan a termés, a szomszéd így szólt hozzám, úgy szólt hozzám, hogy zavaros a közélet, hogy rohan az élet, hogy az emberek, a lakótársak, az évfolyamtársa, a főnök, a beosztott így és úgy szólt és ilyen megjegyzéseket tett. Szomorkodunk a betegségek miatt, a pénzügyi helyzetünk lehetetlensége miatt, a politikusok miatt, akik lehetetlenné teszik az életünket. Keserg, szomorkodunk mi, csak a legtöbbször nem azon, amin kellene. Nem azon, amin az Úr is szomorkodik, ha ránéz az életünkre. Mert nem szomorkodunk az istentelenségünkön, a hitetlenségünkön, a szeretetlenségünkön, türelmetlenségünkön, az Isten iránti engedetlenségeink tömkelegén, az Úr ügyének a megtorpanásán, az egyre szentségtelenebb egyházon vagy épp gyülekezeten, az elharapozó téveszméken, a Biblia sárbatiplásán, az Isten nevének a káromlásán, a Krisztus evangéliumának a meghamisításán, az Isten népének sokféle erőtlenségén. Nem szomorkodunk. Ezeken nem. Az Isten ezekre ránéz, és ezek miatt szomorkodik, de mi nem ezek miatt szomorkodunk. Mi nem szomorkodunk együtt az Istennel, akkor se, ha mi életünkre néz. Mert mi máshogy látjuk az életünket, mint ő. Ismeritek az Istennel való együtt szomorkodást? A másik baj pedig, testvérek, az, amikor kifejezetten nem törődünk azzal, amin az Úr szomorkodik. Ez egy nagyon, nagyon döbbenetes dolog, testvérek. Nem csak, hogy nem szomorkodunk azon, amin az Úr szomorkodik, hanem nem is törődünk azzal, amin az Úr szomorkodik. Semmibe vesszük, testvérek, az Úr szomorúságát. Semmibe vesszük. Az Úr szomorú, szól is nekünk, az ő igéje, az ő lelke által, hogy testvér, X, Y, fiam, lányom, állj meg! Szomorodjál már el emiatt a cselekedeted miatt, vagy azon, hogy ezt éppen nem cselekedted meg, elmulasztottál valamit. Vagy emiatt a szavad miatt, vagy azon hallgatásod miatt. Szomorodjál már meg egy kicsit ezen szokásod, vagy azon szokásod miatt, amin én már megszomorodtam. Mi pedig az Úr csendes és szelíd szavait semmibe vesszük. Falra hány borsó az egész. Mit nekünk, hogy az Úr szomorkodik? Mi úgy látjuk, hogy az életünk olyan, annyira rendezett, annyira szép, annyira az Isten akarata szerint való, hogy afölött az Úr biztos, hogy nem szomorkodik. Nálunk minden rendben van. Föl se tudjuk tételezni, testvérek, hogy az Úr esetleg ránk néz és szomorkodik bűneink, vétkeink fölött. Mert azt hiszük, hogy velünk minden rendben van. Sőt, azt hiszük, hogy az Úr, ha ránk néz, elmosolyodik és örömre derül, mert a mi életünk olyan csodálatos, hogy azon csak az Isten is örvendezik. Pedig lehet, hogy a karizmádat elástad, és nem használod az Isten országa, a lelki testvéreid építésére. Lehet, hogy elmulasztod, hogy eleget tegyél a nagy küldetésnek, amit vállaltál, gyülekezetbe vagy azon kívül. Lehet, hogy másképp kellene az időbeosztásodat szervezni, meg a családi életedet, meg a napi rendedet, meg a gyülekezet látogatásod, meg a csendes idődet. Az Úr ránéz, és azt mondja, én szomorú vagyok azon, ami a te életedben van, és te azt mondod, engem nem érdekel. Sőt, azt hiszed, és azzal nyugtatod magad, hogy az Úr örvendezik, ha ránéz az életedre, mert nálad minden rendben van. Mulasztást mulasztásra halmozol, és érzéketlen vagy Isten szavára, de te azt mondod, hogy a te életedben minden rendben van. A te gyakorlati magatartásodon, viselkedéseden, módszereiden az Úr szerint semmi változtatni való nincsen. És amikor az Úr mond valamit, akkor azt mondod, hogy ez biztos másnak mondja, nem nekem szól. Eltávolodtál az Úr gyermekeitől, Isten országának építésétől. Kegyességnek álcázod a világiasságodat. Élvhajhász módon élsz, pénzközpontú, családközpontú, én központú életet élsz. És közben nem zavar, hogy az Úr szomorkodik fölötted. Mert azt hiszed, hogy az Úr éppen örvendezik, ha rád néz. Mert ilyen nagyszerű hívő embert már rég nem látott. Alakítgatod a gyerekeid életét. Éled a családi életedet a férjeddel, a feleségeddel. És hogyan csinálod? Úgy, ahogy az ige mondja? Dehogy is. Máshogy csinálod. Az Úr szomorkodik, mert azt látja, hogy a száddal persze közelítesz hozzá, de a szíved távol van tőle. És amikor mond neked valamit, és követned kellene, és fölvállalni azokat a feszültségeket, amik az elnök, azt se vállalod föl. Mert semmi feszültséget nem választ föl az Úrért. Se otthon, se sehol. És közben azt hiszed, hogy az Úr nem könnyezik fölötted. Testvérek, szíved tépő kép, amikor az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett. Ott zokog, amikor mielőtt vonulnak be Jeruzsálembe, potyognak a könnyei, mert látja Jeruzsálem nyomorúságát. Jeruzsálemnek a hamuba kellene ülnie, hamut kellene a fejére szórni, gyászruhát kellene öltenie, együtt kellene zokognia a Krisztussal, az ő saját kemény szívűsége, hidegsége, ridegsége, képmutatása miatt, de Jeruzsálem semmi ilyesmit nem csinál. Jézusnak, az Isten fiának könnyei potyognak fölötte, ő meg szeretkezik, iszik, eszik, éli a maga hétköznapi életét, lohol, hajt, csinál mindent, csak éppen nem sír saját maga miatt. Pedig sírnia kellene, mert Jézus sír fölötte. Testvérek, döbbenetes állapota egy hívő embernek, egy gyülekezetnek, egy egyháznak, amikor nem tud önmaga bűnei miatt sírni, pedig már az Úr sír fölötte. hanem csak azt hajtogatja, vele minden rendben van. És az Úr, ha rám néz, akkor egy abszolút szép és jó életű hívő embert lát. A laodíceiai gyülekezet azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Mire az Úr ezt mondja neki, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult? A nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen? Ha nem veszed észre, hogy mi vagy, ki vagy te? Testvérek, észrevesszük? Törődünk mi ezzel? Törődünk mi azzal a Jézussal, aki lehet, hogy fölöttünk is sír? Egyszer már sírt egyébként. Olyan döbbenetes ez, testvérek, Jézust a Máté evangélium 26. részében látni, hogy ő szomorkodik, felettébb szomorkodik, és felettébb gyötrődik a Gecsemáné kertjében. Nem a maga bűnei miatt, hanem az én és a te bűneid miatt. Ő ott már nem csak, hogy könnyeket hullatott, hanem vért is izzadt ezek miatt. És lehetséges, hogy minket ez nem zavar. Nem zavar az, hogy Jézus így tett fölöttünk? És nem zavarnak azok a dolgok, amik miatt Jézusnak ezt kellett tennie? Hát zavarjon, testvérek! Zavarjon, és engedjük, hogy az Úr kimunkálja a szívünkben azt, hogy amikor ő szomorkodik fölöttünk, akkor mi is elkezdünk szomorkodni magunk fölött. A gondolataink, a tetteink, a mulasztásaink fölött, amik terhelnek bennünket. Engedjük, hogy kimunkálja a szívünkbe, testvérek, az ővele való szomorkodásban is ezt a szinkront. Mert baj, a filmeknél is zavar, amikor eltolódik a szinkron, ugye? Beszél az ember, a hang csak később követi a fordítás. De az sokkal nagyobb tragédia ennél, amikor az életünkben nem vagyunk szinkronban az Úrral. Amikor mi örvendezünk és happy-k vagyunk, az Úr meg sír fölöttünk. Ez tragédia, testvérek. Hadd menjek tovább, mert a kegyelem munkája az, amikor Isten úgy dönt, hogy minket megszomorít. Kegyelmi állapot, amikor egyszer csak az ember együtt tud szomorkodni a saját nyomorult bűnei miatt az Istennel. És a kegyelem munkája a megbánhatatlan megtérés, ami ezek után bekövetkezik. A korintusi gyülekezetben Isten előidézte a szomorúságot, azok elszomorodtak, együtt szomorkodtak maguk fölött az Úrral, és amikor erre a bűnbánatra eljutottak, akkor megalázták magukat, és megtértek, ahogy az apostol mondja. Megtértek, azaz megváltoztatták a gondolkodásukat és a gyakorlati magatartásukat is, az apostol tanításaival és személyével és munkatársaival szemben is. Mégpedig nem csak, hogy úgy megtértek, hanem azt mondja az apostol, hogy visszavonhatatlanul, megbánhatatlanul megtértek. Valami rossz útnak a végére pontot tettek, és elkezdtek egy teljesen új utat járni. Az apostol tanításaival és személyével és munkatársainak személyével szemben. Ahogy olvassuk itt az igét, testvérek, Isten pontosan ezt akarta elérni bennük. Ezért szomorította meg őket, hogy ebből az Isten szerinti, vele együtt való szomorkodásból kijöjjön egy megbánhatatlan megtérés. Egy megbánhatatlan megtérés. És az ki is jött. Pál apostol hogy írja le a korintusi emberek gondolkodásának és viselkedésének a megváltozását, Isten szerinti megváltozását. Azt mondja, hogy az én szavaim buzgóságot keltettek bennetek, vagyis jóvá tételre irányuló erőfeszítést. Kijelentették, hogy ezt ők nem így gondolták, ezt ők nem így akarták, nem is gondolták. Az apostol azt mondja, védekezést is keltett bennetek, vagyis elkezdték Pált védelmezni, a rázúduló hamis vádakkal szemben. Méltatlankodás kelt bennetek, vagyis szembefordultak az apostol ellen lázító és a gyülekezetet tőle elfordító jövevényekkel. Félelmet keltettek bennetek a szavaim. A saját tétlenségük és annak fájdalmas következményei miatt megijedtek, hogy elveszítik az Úr apostolát. Nem találkoznak többé vele, aki nekik az örömhírt, üdvösségük evangéliumát hirdette. Megijedtek ettől. Vágyódást keltettek bennetek a szavaim. az apostol iránti elkötelezettséget, azt mondja, ez egy elszánt buzgalmat, már féltékenységet is kifejez az itt szereplő görög szó. És azt mondja még, hogy még ráadásul keltett bennetek egy bosszúállást is, vagyis ellene fordultatok azoknak, akik mi ellenünk és a mi tanításaink ellen fordultak, és kizártátok őket, elhatárolódtatok tőlük. Látjátok, testvérek, hogy itt az igazi megtérés, ez egész embert átfogó folyamat, amikor az ember megbán valamit, és utána egy abszolút újat kezd el. Ezek az emberek megbánták, hogy Pállal és az ő tanításaival is úgy bántak, ahogy, és teljesen homlokegyenest másképp kezdtek el vele és a tanításához is viszonyulni és viselkedni. Revideálták a korábbi viselkedésüket, és Isten előtt kedves módon kezdtek el viselkedni. Testvérek, figyeljétek meg, hogy itt az igazi megtérést látjuk. Ami már nem az a megtérés, amikor egy hívő ember, egy hitetlen emberből hívő lesz, hanem amikor egy hívő ember tér meg. Mert van ilyen is, hogy egy hívő megtér a megszomorodás kegyelmi állapotában. De ilyenkor mindig gyakorlati változások történnek, testvérek, nem csupán elvi változások. Nálunk sokszor úgy van, testvérek, hogy az Úr mond valamit, azt elvileg egyetértünk. Ó, ha persze így kellene, meg úgy kellene, meg jól mondja az Úr, meg jól van így az ígében, meg egyetértünk messze menően az Úrral, csak éppen gyakorlatilag nem változik semmi az életünkbe. Ez a probléma, testvérek. Ez nem igazi megtérés, amikor gyakorlatilag semmi nem változik az Úr szavai nyomán. Semmi. Se a szokásainkba, se az időbeosztásunkba, se a családi életünkbe, se a módszereinkbe, se a munkavégzésünkbe, sehol semmi. Minden megy ugyanúgy tovább, de piszkosul egyetértünk az Úrral. Ez nem megtérés, testvérek. Ez halál, ha ez van. Persze, az Úr szól valamit, akkor nem baj, ha egyetértünk vele. És nem baj, ha megdicsérjük a lelkészt, hogy milyen szépen beszélt, és az se baj, ha szép imádságokat mondunk az Úrnak, meg az se baj, hogyha olvassuk a Bibliát, de az igazi megtérés azért nem csak ezekből áll, sőt, gyakorlati, érzékelhető változásokat kíván az Úr is látni az életünkbe, és történnek is, testvérek, hogyha mi igazán megtérünk. Ha nem történik semmi változás, testvérek, nem is történt Isten szerinti megszomorodás. Mert az Isten szerinti megszomorodásból mindig megbánhatatlan megtérés következik, testvérek. Az életünk egyes területein pontot teszünk egy szokásra, egy gyakorlatra, ami kialakult, és egy újat kezdünk el. Egy újat kezdünk el. Hát, mert azért ugye mégiscsak furcsa az, hogy hallgatjuk az igét, úgymond megszomorodunk mi, hát ez se jó van, az se jó van, ezt is másképp kéne, azt is másképp. De az Úr néz minket, hogy na, akkor lépjél tovább, akkor nem lát semmi változást. Mert minden megy, mondom, ugyanúgy tovább. Ezért mégiscsak furcsa. Ez volna az Isten szerinti megszomorodás? Ez volna a megbánhatatlan megtérés, testvére? Nem, ezeknek semmi köze ehhez. Ez egy emberi dolog. Semmi több. Emberi dolog. Semmi több. Az Úr szerint szomorodunk meg? Akkor azt mondjuk, hogy na, ebből elég volt. Elég volt abból, hogy én így élek, ahogy. Hogy én így nem végzem a szolgálatomat, ahogy. Hogy én így viszonyulok a hívőkhöz, ahogy. Elég volt. Halálba ezzel a viselkedésemmel, ezzel a magatartás. Elég volt, hogy nem vállalok föl semmi ütközést az Úrért. A feleségemmel, a gyerekeimmel, a férjemmel. Elég volt, hogy kompromisszumokat kötök az Isten igéjének, az Isten akaratának a rovására, mint lelkipásztor, mint gyülekezetvezető, elegem van magamból. Uram, könyörülj rajtam, hogy más tudjak lenni, olyan tudjak lenni, amilyen te akarod, hogy lássák rajtam a hívő testvérek is, meg te is, te elsősorban te, hogy változom az életvitelemben, az időbeosztásomban, a magatartásomban, a szavaimban, a beszédeimben. Ez az Isten szerinti szomorúságnak az eredménye, testvére. Konkrét, kézzelfogható, apró változások, amik egymás után szépen rakódnak egymásra. De rakódnak, nem leépülnek, nem elfogynak. Kedves testvérek, nagy dolog ez, hogy a kegyelem Istene megszomorít, a konkrét bűneink miatt aztán észreveszünk, hogy mi most tulajdonképpen már együtt szomorkodunk az Úrral azon, amin ő is szomorkodik, ha ránk néz. És nagy kegyelem, amikor ebben a nagy szomorúságban az ember oda jut el, hogy na most már ez így tovább nem megy. Vége van, pont, újat kezdek el. Újat kezdek. Jézusba kapaszkodva, kegyelembe kapaszkodva újat kezdek. Végül pedig a kegyelem munkája megvigasztalás, testvérek. Azt látjuk itt, hogy Isten az általa megszomorított korintusiakat, de a szomorúságban megtérő, valóban megtérő korintusiakat kegyelemből megvigasztalta. Megvigasztalta. Ez a kegyelmi vigasztalás, amit az igazi megtérők érnek át. Ez a gyülekezet, ami azelőtt ilyen egymásnak feszülő emberekből állott, nem is volt közöttük igazán öröm, és békesség, és nyugalom. Most hirtelen, amikor megtértek, akkor hirtelen öröm töltötte be a szívüket. Békesség töltötte be a szívüket. Egymást mellé álltak. Igazi szeretet közösséggé váltak. Megvigasztalta őket az Úr. És együtt megvigasztalt embereként tudták dicsőíteni az Urat egy szívvel és egy lélekkel. És mint ilyen gyülekezetnek a bizonyságtétele is újra hatalmas és erős lett. Mert a tagjai szeretettel voltak már egymáshoz, és a távol lévő tagjaikhoz is. Megvigasztalta az Úr, testvérek, ezt a gyülekezetet, megvigasztalta Pált is egyébként. Neki is szüksége volt arra a szomorúságra, amiben beleesett, de az Úr őt is megvigasztalta, és itt ebben a pár versben, amit felolvastam, azt hiszem négyszer szerepel az öröm szó, hogy ő mennyire örül annak, ami Korintusban történik, és ő maga is megvigasztalódott azokon a dolgokon, amiket hallott Titusztól, és amiket hírül vett. Mindenkit megvigasztal az Úr, testvérek, amikor megbánhatatlan megtérés következik, előbb vagy utóbb utána bekövetkezik az igazi vigasztalás, amikor az ember szívét békesség és öröm és derű tölti be, szeretet a többiek iránt. De ide nem lehet eljutni igazi megtérés nélkül. Hát engedjétek, engedjük, engedjem én magam is, hogy az Úr megszomorítson, nyissa meg a szememet, hogy, és szemünket, hogy lássuk, amikor megszomorodásunkban észrevesszük, hogy hát ő már előbb szomorkodott a mi életünkre nézve. És ebben a nagy szomorúság állapotában segítsen minket, engem is, hogy meghozzam azt a döntést, hogy na most akkor ez így tovább nem megy, hanem itt valami újat kezdek el, határozottan és világosan. És adja meg nekünk az Úr, hogy ez az igazi vigasztalás, amit az Úr ad az általa megszomorítottaknak, az betölthesse mindnyájunknak a szívét és életét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked a te könnyeidet. Köszönjük néked, hogy beavatsz minket abba, hogy mi miatt sírsz a mi életünk fölött, ha komolyan érdekel bennünket, és ha nem érdekel minket, lehet, akkor is megmondod. Tájékoztass bennünket, Urunk, drága ígéd, drága lelked által, hogy mi az, ami téged szomorúsággal tölt el, ha ránk nézel, mint gyermekeidre, mint követőidre, mint népedre. És segíts bennünket, Urunk, veled együtt szomorkodva megtagadni azt, ami miatt te sírsz és könnyezel. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te azon munkálkodsz, hogy a mi életünk egyre inkább szent legyen, és olyan legyen, amilyennek te akarod látni. Egyre inkább veled összhangban, szinkronban álljon. Segíts minket, Urunk, a gyakorlati életünk szintjén követni a te drága igéid útmutatását. Köszönjük, hogy akkor megvigasztalsz minket olyan vigasztalással, amelyet senki emberfiától meg nem kaphatunk. Köszönjük néked a te vigasztalásod miatt szívünkbe szálló és életünkbe térő békességet. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amit te adsz a hozzád igazán megtérő szívű embernek, hívő embernek is. Könyörülj meg rajtunk, és munkáld ki a mi szívünkben is azt, amit a korintusi szívekben kimunkáltál, azt a megbánhatatlan, visszavonhatatlan, megváltoztathatatlan megtérést. Életünknek mutasd meg, mely területei azok, ahol erre szükség van, és adj erőt, Urunk, adj hitet a beléd kapaszkodáshoz és a változtatáshoz. könyörülj meg és áld meg szívünkben a Te igéidet, áld meg jövő hetünket is, segíts a Te jelenlétedben, a Te akaratod szerint eltölteni minden órát, minden percet. Segíts, Urunk, minnyájunkat hétköznapi életünk munkáiban is hűnek maradni hozzád. Segíts családjainkban, áld meg gyülekezetünket, gyülekezeti alkalmainkat, és könyörülj meg egész országunk népén, hogy bűnbánattal hozzá tudjon fordulni, és Te általad megvigasztalt és megáldott nép lehessen. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten hétfőn megtartjuk az ifjúsági alkalmat is, de én most a fiatalokat inkább arra buzdítanám, hogy ne hétfőre jöjjenek, hanem kedre jöjjenek el majd a bibliaórára, amikor is eredeti terveink szerint egy biológus professzor jön közénk, dél-afrikai professzor, aki most itt van Szegeden, Jacques van Rooyennek hívják, biológus, ahogy említettem is, és hívő keresztjénnek vallja magát, és nagyon fontosnak látja maga hivatása és családja mellett a személyes evangelizációt is, gyakorolja is. Eljönne a bibliaóránkra, szeretne képeket is mutatni az országáról, a gyülekezetéről, a munkájáról, és szeretné egy kicsit megismernénk őt, és az ő hátterét, és ő is szeretne bennünket megismerni. Tehát kérem a fiatalokat is, de az idősebbeket is, hogy keddi bibliaóránkra így készüljenek, hogy meghallgathatjuk ezt a kedves testvérünket. Hirdetem továbbá azt, hogy jövő héten még lesz pénteken este imaóránk, de aztán már nem lesz, azután a következő időszakban legközelebb majd csak szeptemberben tartjuk. Hirdetem továbbá, testvérek, a nyári gyülekezeti hetet. Ahogy tudják is a testvérek, augusztusban mehetünk megint együtt üdülni. Hallottam, hogy némelyikben kialakult az a benyomás, hogy ugye van a gyerekhét, az a gyerekeknek, van az ifi hét, az a fiataloknak, és van a gyülekezetét, az meg az öregeknek van. Na most ez nem így van. A gyülekezeti hét az a fiataloknak is van. A fiatal egyedülállóknak, fiatal házaspároknak, és idős embereknek is. Ez egy gyülekezeti hét. Tehát a gyülekezet minden rétege érezheti, hogy ő ott nyugodtan jöhet. Mátraházára megyünk az idén, augusztus második felébe. Ki is tette már a jelentkezési lapot. Rajta vannak különböző adatok. Nyugdíjasoknak 3400 forint, ha jól emlékszem, a naponta mindennel együtt. A még nem nyugdíjasoknak, azoknak pedig 3800 forint naponta ez a az ellátás. Az 1-3 évig nem kell fizetni semmit, és azt hiszem 2200 forint a 3-tól 12 éves gyerekekig, ha jól emlékszem most, de minden rajta van azon a papíron, és ha valaki szeretne oda eljönni, akkor szeretettel látjuk itt Mátraházán. Teljesen felújították az ottani szállodát, hotelt, református egyházé az, és önálló szobákba vagyunk, zuhanyzóval vannak felszerelve most már a szobák, WC-vel, tehát szép, nagyon szépen megcsinálták. Ha valaki szeretne jönni, kérem, hogy jelentkezzen időben, mert várják azt, hogy pontosan hány embert tudunk mi onnan, innen oda vinni, mert nem akarják, hogy csak félházzal menjenek, lehet, hogy másokat is akkor be kell, hogy fogadjanak oda mellénk. Tehát én buzdítom a testvéreket, hogy jöjjenek, és legyünk együtt egymással is, és az Úr igéje is, és az Úr lelke is velünk lesz, reménységünk szerint. Hirdetem még azt az ifjúsági hetet említettem ahhoz kapcsolódóan, hogy július 1-ig, az ifi hét, július 1-ig kérem, hogy a fiatalok, akik kérdőjeleket írtak oda, hogy nem tudják, hogy eljönnek-e, tisztázzák László Tibivel, vagy velem, hogy jönnek, vagy nem jönnek. Vagy miért nem jönnek, jönnének, de ezért nem tudnak, azért nem tudnak. Hát, ha meg lehet oldani a problémákat, és kiegyenesedik az a kérdőjel, de így nem lehet jelentkezni, hogy föl vagyunk iratkozva 30-an, aztán még július 28-án is majd valaki kihúzza magát, hogy ő mégse tud jönni. Tehát döntsük el, hogy jövünk, vagy nem jövünk, és beszéljünk róla, aki kérdőjeles, hogy most akkor mi a probléma, miért kérdőjel az a kérdőjel. Hát, ha meg tudjuk oldani a problémát. Egyébként hirdetem a testvéreknek, hogy úgy a gyerekhétre, mint az ifjúsági hétre, ha valakit szeretné támogatni ezeket a heteket, akkor anyagilag lehet ezeket támogatni, akár Szilva László testvérünknél is lehet erre adományt elhelyezni, akár az alapítványhoz, a Calvin alapítványhoz is lehet erre fizetni. El kell az alapítványnál is, meg illetve a hetek, úgy a gyerekhetek résztvevőinél is, meg az ifjúsági hét résztvevőinél is el kellhet egy kis támogatás. Mindig elfogy, az idén nem pályáztunk, nem kaptunk erre támogató pénzt. Ha valaki tud erre, vagy szívesen ad erre, hogy valakit eljuttassunk egy lelki alkalomra, akkor kérem, hogy adakozzon erre a célra külön is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záróéneket keressük elő, és énekeljük ezt Isten igéjére válaszolva, 258. énekünket, 258, énekeljük az első és két utolsó versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Oh,
Áldás békesség.